tevékenységgel, tehát taxis személyszállítással így bővül. Innentől tehát a taxisok is 2017. január 1-i hatállyal kötelezettek lettek pénztárgép használatra. Na most, ez a rendelet, ez elfogadásra, kihirdetésre került március 25-én, hatályba lépett április 2-án, aztán onnantól novemberig nem nagyon történt semmi. Valahogy a különböző taxis szervezeteknek az volt az érzékelhető álláspontja, nem biztos, hogy ez volt az álláspontja, csak az érzékelhető álláspontja volt az, hogy majd csak lesz valami, hogy hát ha elmúlik, hogy ez teljesen megvalósíthatatlan és bevezetett. Hát aztán nem ez lett, hanem több különböző oldalról is összeértek a fejlesztések, és 2016 decemberében, hát annak is inkább mondjuk a második harmadától ömlöttek ki a taxis pénztárgépek a piacra, tehát ez ugye december 1-e, amik alig-alig voltak üzembehelyezések, és aztán egy óriási hullám kezdődött, ami csak december 31-én csengett le, közben karácsonyra valamennyire megszakadt, de látszik, hogy nem teljesen. Egyszerűen ömlöttek ki az újonnan kötelezettek pénztárgépei, ezek nem csak a taxis pénztárgépek, de nagyon jól együtt jár a taxis pénztárgépekkel az újonnan kötelezettek üzembehelyezései. Döbbenetes módon végül is megugrottuk ezt a dolgot, ez a megugrottuk, ez alatt értendő a gyártókra, a forgalmazókra, a dílerek, a szervizek, azok üzembehelyeztek, a taxisak, akik bemászkáltak a pénztárgépért, a NAV-nak a vonatkozó informatikai informatikával foglalkozó kollégái, akik hát a rendszer működő képessége biztosítását végezték. Kisebb csoda történt, de végül is már utána vagyunk, tehát most már mondhatnánk azt, hogy ezt mi elején gondoltuk, de hát ez nem így van azért. Na nézzük a tapasztalatokat. Egyik, amire már az eddigiekben is utaltam, hogy viszonylag az utolsó pillanatban történt a pénztárgépeknek a terítése. Ez azért nem volt belekódolva se a rendeletbe, semmi másba, tehát ezt azért lehetett volna korábban is reagálni a piac összes szereplőjének. Valami miatt nem reagálta, lényeg az, hogy most már utána vagyunk. Ami feltűnő volt, hogy nem tudom pontosan, hogy a taxis érdekképviseleti szervezetek, vagy a for szervezők, vagy tehát kiknek a szervezésében, de egy nagyon erős szervezettség látszott a nap oldaláról a pénztárgépek átvétele tekintetében, az üzembehelyezésnek az ütemezése tekintetében. Akkoriban is taxisztam, már csak úgy hobbiból is, szóval, hogy lássam, hogy milyen helyzet, sofőrökkel beszélgetve. Nyilván amúgy magyarosan mindenki panaszkodott arra, hogy ez mekkora hülyeség, és hogy miért van ez az egész, és kivel is kéne csinálni ahhoz, hogy. De végül is minden, végül is megcsinálta. Na most, ami nagyon szembevetlő volt, hogy a szabályozással kapcsolatban nagyon élénk volt az információ hiány. Ebből egy elemet hadd emeljek ki, ez a GPS koordináta kérdése. Ez akkor a hullámokat vert akkoriban, hogy még azóta sem nagyon ültek el, mert több különböző oldali megkeresés érkezett a ombudsmantól, meg mindenféle adatvédelmi irányból, hogy akkor a taxisok akkor most, amikor majd este elmennek színházba a feleségükkel, akkor majd mi látni fogjuk, hogy ők színházba mentek a feleségükkel. Most ez természetesen nem igaz, tehát az egész GPS a pénztárgépben a következőképpen néz ki. Normál esetben, ugye 2013-ban kezdődött az online pénztárgéprendszer története Magyarországon. Akkoriban felmerült az a kérdés, hogy valahogy hitelt érdemben látni kell azt, hogy hogy hol van az a gép, hova menjünk, kellene működni, hol kell működni, stb. Ez ugye az állandó telepén működő gépek esetén, ami a sarki pékségben, a dohányborban, az Oceánban, mit tudom, hogy működik, azt tudjuk, hogy hol van, mert azt a boltot nem viszik el. Viszont vannak úgynevezett mozgóboltok, mozgószolgáltató helyek, tehát a fogyatos kocsi, a lángosos, tudom én, ami úgynevezett mozgóbolt, sőt, vannak olyan úgynevezett változó telepén működő pénztelepek, ahol mondjuk egy nagyon szórt település szerkezetű, tehát sok-sok kis faluból álló településen mondjuk ugyanaz a boltos az délelőtt egyik faluba rendel, vagy tehát tart nyitva, délután meg a másik faluba tart nyitva, és akkor viszi a pénztárgépét, hogy nem akar kettőt vinni. Ez a változó telepény. Na most a pénztárgép rendelet 2016-os módosításával, ez pont az a módosítás, ami a taxisokat kötelezetté tette, az a döntés született, hogy az ilyen boltoknak rendelkeznie kell, olyan pénztárgépnek kell rendelkeznie, ami hordozható. A hordozható gépeknek meg egy tulajdonsága az, hogy a saját földrajzi pozícióját az néha lejelenti. Ez a néha, ez azt jelenti, hogy negyed óránként kell megnéznie, hogy ott van-e még, ahol az elő volt. És hogyha nem, akkor fel kell írnia egy naplóállományra, hogy akkor most hol van. Ez ugyanaz a naplóállomány, ahol a nyugtákat, a egyéb műszaki adatokat írja ki, és az előbb-utóbb eljut a napba, ugye. Tehát egy olyan típusú vonalkövetésre, mint mondjuk a különböző taxitársaságoknak a saját útvonalkövetése, ami a applikációs rendelés után még el is küldik, mondjuk e-mailben pont az a társaság, akinek előtt szoktam a legtöbbször utazni. Ennél sokkal rosszabb felbontású az az adat, ami a pénztárgép helyére vonatkozóan rendelkezésre áll. Érdemes abban a szemléletben nézni a taxis pénztárgépeket, hogy a taxisok a pénztárgép használóknak egy nagyon speciális szegmense. Tehát nem szokott más gép, más felhasználóknál olyan lenni, hogy a gép az állandóan utazik. Nem szokott olyan lenni, hogy folyamatosan mozgásban van, és hogy egy autóban üzemel, ahol egy ember van, meg a egytől mondjuk négyig terjedő utas. A szabályozással kapcsolatos információ hiányban, tehát ez a GPS volt, ez a legerősebb. Aztán bevezetés tapasztalataiban nagyon markánsak műszaki problémák. Ezt is hagyj helyezzem így kontextusába. Tehát amikor kihirdették a 9/2016-os számú engedély rendeletet, ez a bővítés meg a műszaki finom hangolás rendeletnek szoktuk mondani, akkor említettem már az elején, hogy akkor eltelt néhány hónap úgy, hogy nem nagyon történt semmi. Lehet, hogy ez alatt a néhány hónap alatt érdemes lett volna szóba állni a különböző pénztárgépgyártókkal, annak érdekében, hogy a taxisok valóban speciális igényeinek megfelelő pénztárgépek jelenjenek meg a piacon. Ez nem történt meg, de hát ennek a nem is felelősségét, ezt tekintsük egy kihagyott helyzetnek inkább. Tehát ez nem hiba vagy bűn volt, hanem egy kihagyott helyzet. Ezt azért nem a nap hagyjuk, és nem az állam működő. Viszont meg nincs késő, tehát tulajdonképpen most is lehetőség van a taxisok igényeinek tényleg megfelelő pénztárgépeket fejleszteni. Tény, hogy abban a szempontból igaz a kimaradt, tehát elmúlt a kimaradt helyzet, hogy nagy tömegben most jelentek meg gépek a piacon, tehát egy gyártói forgalmazói szemszögből most volt igazából ennek a helyzete. Tehát nem lettek speciális taxis pénztárgépek. Ugyanakkor az, hogy a taxisok pénztárgép használatra lesznek kötelezettek, ezt azért már pedzegették legalább egy évvel korábban, és És volt két-három olyan gyártó, aki lőtt erre a piacra, tehát aki azt gondolta, hogy nézzük hány taxis van, lett valami becsülése, vagy kicsi, vagy nagy, és azt gondolta, hogy akkor ő erre a piacra gyártanak pénztárgépet, csak hát ugye nem nagyon voltak taxisok, és amit ők elképzeltek, az nem minden esetben találkozott a valósággal a használhatóság szempontjából, tehát tipikusan a rázkódást, a töltést, és hogy általában az autóban való elhelyezést, azt nem sikerült elég jól megsejteniük a gyártóknak, hát nem súgta meg erre semmi. No, a műszaki problémák azok, tehát jellemzően arra, hogy egyrészt léteztek műszaki problémák a bevezetés környékén, ezeknek a döntő része azért addig azóta elmúlt, vagy megszülettek azok a csúfni megoldások, amelyek orvosolják. A kedvencem az egyik olyan taxis, akivel olyan június tájéken utaztam, ő vett valami olyan kütyűt, amit a szivarnyomítóra töltve kap 6 darab USB töltőt, és akkor egyikkel tölt a saját tabletjét, a saját telefonját, a céges tabletet, a pénztárgépet, meg mit tudom én még valamit. Még a röhögött is, mert mondta, hogy van még egy ürességben, ha esetleg a telefonomra lemerült, akkor a drótot tudod, az jó lesz. Szóval valahogy a pénztárgépeknek a műszaki sajátosságai azok nem voltak tökéletesek a taxisok igényeihez mérten. Ennek a kihagyott helyzetnek a kihagyóját én nem semmiképpen sem a napban, vagy egyéb állami szereplőkben állapítanám meg. De aztán a taxisok valahogy megoldották azért ezt a problémát, tehát mára aki pénztárgépet használ, azt tudja, hogy most már azért megoldott, azóta már megvan oldva ez. Na most, amire nem tértem ki az elején, hogy az viszont igen jól sikerült, hogy volt pénztárgép. Tehát akkor is, hogyha néhányan nagyon szerették volna, hogy ne legyen, de mindvégig igaz volt az, hogy aki bement a boltba, vagy felelő boltba persze, az vehetett taxis pénztárgépet, legalább két típust. Tehát az a két gyártó, aki nagyobb számban értékesített hordozható pénztárgépeket a taxisoknak, mindegyikre arról számolt be, hogy még december 30-án, 31-dik az már ugye munkaszüneti nap volt, tehát december 30-án is lehetett tőle pénztárgépet venni. Hát, hogyha bement volna valaki, hogy kér 400-at, akkor nem, de maradt még valamennyi készlet a végén, tehát elég jól sikerült a igényeket felmérni. És ez azóta is igaz, tehát hogyha valaki most akar venni pénztárgépet, akkor a érintett gyártó ami egy nagyon érdekes tapasztalat a bevezetésnek, felmerültek olyan problémák, olyan kérdések, nem is problémák, kérdések, amelyekben nem történt változás a taxisok kötelezetté válásával, csak valahogy úgy előkerültek ezek a kérdések, és azokban a régi poros jogszabályok, amik már 20 évvel még régebben a jogszabályok, azok most valahogy így előtt. Ez különösen a bizonytalanulással kapcsolatban jelentkezett, illetve azzal kapcsolatban, hogy egyáltalán az hogyan ellenőrizd, meg mit csinál, meg mire kell számítani ebben a tekintetben. Tavaly körülbelül ilyen időszakban voltam egy Csongrád megyei fórumon, ahol így egészen, szóval úgy tűnt, hogy teljesen komolyan gondolta az illető, aki hozzászólt, hogy őt majd meg fogják büntetni azért, mert 5 forint eltérés van a pénztárcája meg a bizonylatok között. Szóval ezért nem fogják megbüntetni. Inkább maradjuk. Tehát érdemes ilyenkor magunkban lefuttatni, hogy mennyire életszerű az, hogy valaki egy 5 forint eltérésért bármiféle, egyáltalán benne legyen a Hogy egyetek talán ezt nem életszerű, tehát abszolút életszerűtlen. Akkor nézzük is meg, hogy a bizonylatolás, aminek egy speciális esetben a pénztárgép, arra vonatkozó szabályozás, hogy is néz ki. Tehát Magyarországon is, egyébként az Európai Unió területén belül, meg hát a világnak mondjuk azt, hogy a fejlettebbik felén, gazdasági eseményeket alapvetően számlával kell bizonylatolni. A számlát értelemszerűen az eladó, vagy a szolgáltatást nyújtó állítja ki a vevőnek. A számla adattartalmában ott van az összeg, a értékesített termék, szolgáltatás, stb. Ott van a vevőnek a neve és a címe, tehát hogy azonosításra alkalmas legyen. Ugye, ha veszünk egy tévét, egy autót, egy mintalmi, szoktunk számlát kérni, ez a számla. Na most, az ilyen tipikusan kisebb összegű és gyorsan megtörténő értékesítésekre, amikor veszünk három kifűt a végségben, nagyon régóta lehet nyugtát adni számla helyett. Fenn a táblán szerepel, hogy milyen esetekben lehet nyugtát adni, tehát amikor azonnali készpénz vagy készpénz helyettesítő fizetés történik, beleértendő a bankkártya, a Széchenyi kártya, a csekk, a bóna, mit tudom én mi. Lényeg az, hogy nem átutalásos a számla, mely számla az lehet átutalásos, meg váltó, meg faktorálás, meg mindenféle lehet a fizetési mód. Legfeljebb bruttó 900 ezer forint értékben, nem adóalanynak, tehát aki nem akarja elszámolni mondjuk gazdasági társaságként az adott költséget a túloldalon, és a vevő nem kér számlát, akkor számla helyett lehet nyugtát adni. Na most a fő szabály az az, hogy számlát kell adni, de a gazdasági események vélhetően a többséget tartozik a kivételbe, amikor nem számlát adnak, hanem nyugtát, az ilyen hétköznapi értékesítéseknél. És a szabályozás az úgy néz ki, hogy nyugtát viszont csak pénztárgéppel állíthatja ki az, aki szerepel a listán. Ez a 48-2013-as rendelet 1-es melléklete, a pénztárgép használható kötelezettek listája, és ugye erre kerültek fel a taxisok 2017. január 1-től. Tehát alapból számlát kell adni mindenhol, bizonyos esetekben tipikusan egy taxi szolgáltatás ez ilyen lehet nyugtát adni, és a nyugtát csak pénztárgéppel lehet adni azért, mert most már rajta vannak a taxisok ezen a listán. Vannak olyanok, akik adhatnak nyugtát, de nem kell pénztárgéppel adniuk, tehát mondjuk ha egy moziba bemegyünk, akkor a mozi egyrészt tipikusan nyugta is, de nem pénztárgéppel állították ki, hogy nem feltétlenül állították ki. Ez így érthető, én úgy vettem vissza. Tehát ezért kell most akkor már pénztárgépet használni a taxisoknak. Ami ehhez még tartozik, az az úgynevezett helyettesítő számlázás. Ebben elég nagy értetlenség fogadta a bevezetéskor ezt az egész intézkedést, hogy ugye főszabály szerint számlát kell adni, nyugtán csak lehet. Értem, hogy legtöbbször az az életszerű, hogy nem írogatjuk fel a vevő címét, három kifliye, de hogy dönthetnek úgy az adózók, hogy ők minden esetben számlát adnak ki. Csak a számlámat rajta van a vevőnek a neve címenek, tehát azonosításra alkalmas módon az adatai. Egy taxiban ez mondjuk azt, hogy kevésbé életszerű, hogy mindenkinek felírjuk a nevét és a címét. Érdemes tudni, hogy mondjuk az, hogy készpénzes levő, vagy példa Józsi, stb. Ez nem szabályos számla, tehát ezzel nagyon könnyű lesz meg adott esetben, mert az nem számla. Még egy apróságot, ami szintén így előkerült, hogy nagyon régi hiedelem, hogyha a vevő számlát kér, akkor ki kell bocsátani a nyugtát, és hozzá kell tűzni a számlához. Ez tényleg valamikor így volt 2007-ig. 2007-ig kifejezetten ez volt a pénztárgépekre vonatkozó szabályozás, hogy a pénztárgépesnél számlát ki, a számla több példányához hozzá kell tűzni. Na most hát ez hagyományként azóta is él a kereskedelem és kevésbé tájékozott szektoraiban. Könyvelők is ezt szeretik, mert egy helyen gyűjtődik a dolog, de nem, tehát ilyenkor duplán bizonyítoljuk ugyanazt a gazdasági eseményt, lesz róla egy számla, meg lesz róla egy nyugta. Értem, hogy a kettő össze van tűzve, tehát egy ellenőrzést kell lehet tudni, hogy ez ugyanaz. De majd a reményeim szerint nem túl távoli jövőben, amikor a számlákról is lesz adatszolgáltatás, valamilyen online viszonylag azonnali adatszolgáltatás, akkor ez problémát fog okozni, mert ugye össze akar a kettő. Tehát ugyanazt az adatot kétszer fogja megkapni a NAV. Az ellenőrzésről. Érdemes néhány szót ejteni arról, hogy mégis hogy ellenőriz a NAV, vagy mi az a folyamat, mi az az esemény, ami maga az ellenőrzés. Ezügyben az a tapasztalat, hogy mindenkinek rémhírei voltak. Tehát a már említett forduló mindenki tudott mondani egy szörnyű esetet, amikor valami nagyon igazságtalan bírság született, de ezt mindenki csak hallotta valakitől, aki szintén hallotta valakitől. Javasoltunk is, hogy ezeknek mi is találjunk ki egyet, és akkor terjesztjük el, és lesz még egy hír arra, hogy mennyire szörnyű bírság van a NAV. Senki nem tudta azt mondani, hogy igen, nálam voltak a navasok ekkor és ekkor, és nem voltak jó fejek. No, tehát először is az, hogy mit szoktunk ellenőrizni. Hát elsősorban a nyugtaadás, tehát ugye adóbevételek biztosítása szempontjából ez a legfontosabb, hogy ad-e nyugtát, mert ha ad nyugtát, akkor jó eséllyel meg fogja fizetni. Az áfát, ha áfa körös, most mondjuk a taxisok egy jelentős részében nem igaz. Nem az, hogy megfizeti, hanem hogy áfa körös. Illetve hát vélhetően az egyéb adózással kapcsolatos kötelezettségét is teljesíti a nyugtálás. Sal, ez valószínűsíthető, vagy legalábbis az valószínűsíthető, hogy nem vagy nyugtált, akkor az fekete pénz lesz. Aztán, ami még sláger, ez a foglalkoztatott jogviszonynak az ellenőrzése, tehát megint ne csak a taxira gondoljunk, tehát hogy egy boltban valaki kiszolgál, akkor neki vagy a cég tulajdonosának, vagy valami tisztviselőjének, vagy valami alkalmazottjának, vagy legalábbis valami alvállalkozói. Lennie, ezt a helyszínen internetben igazolni kell. Ez egy viszonylag új történet, a harmadik a forgalomszámlálás, ami arról szól, hogy amikor így az online pénztárgép adatokból kifigyeljük, hogy valakinél mint a adó bevételbe titkodás lenne, akkor az adott boltba vagy egyéb kereskedőnkéntségben odaülnek egy reggel az adó ellenőrök, és megnézzük, hogy az aznapi forgalom az, hogy arányít a többi hasonló nap forgalmához képest. Ezügyben azért szoktak eltérések lenni, és ilyenkor a kollégák által azt csinálják, hogy aki így, hát akinél túlzottan erős az a szerencse talizmán hatás, hogy a NAV ellenőrök jelenlétében nagyon-nagyon megnövekszik a forgalom, akkor ezt a szerencse talizmán hatást onnan még néhány szó elpróbálják, hogy legközelebb is növekszik-e annyival a forgalom, hogyha a helyszínen vannak az ellenőrök, és felmületi utólagos ellenőrzést lehet indítani. Mondjuk ez a forgalomszámlálás így mondani taxisnál kevésbé érdekes, tehát az, hogy beül a hátsőbe és hát eddig még nem hallottam oda bent ötletként. Mikor lehet ellenőrizni? Elég sok tévhit van ezzel kapcsolatban, hogy csak munkaidőben, nem igaz. Hogy munkaidőben, de az, hogy mikor van munkaidő, ezt ugye mi mondjuk meg a kollégáknak. Van arról, hogy akkor nem ellenőrzünk hétvégén, de hogy nem, hát akkor lehet a legjobbakat fogni. Nem ellenőrzünk éjszaka, de minden éjszaka, de az is van. Lényegében bármikor lehet ellenőrizni. Ki ellenőrizhet? Nyilván az olyan revizor, akinek a megfelelő megbízó, de van, köteles is igazolni magát a Flóra jegyzőkönyv kiáltásán átadása előtt. Nyilván nem a legelején, mert akkor ez az ellenőrzésnek a hatékonysága nagyon-nagyon romtaná. Érdemes az, ezzel kapcsolatban is van egy-két tévhit, hogy csak ketten ellenőrizhetnek, nem. Ellenőrizhetnek hárman, négyen is. Sőt, lehet úgy is, hogy az utas az egyedül van, csak van valaki, aki feladja, van valaki, aki fogadja, és akkor ők ketten lesznek az adó ellenőrök. Akkor van olyan hirdelem, hogy aki ellenőriz, az nem lehet részeg. Ez igaz, de az nem igaz, hogy nem látszik részegnek. Természetesen nem lehet befolyásolni, hogy ott van. Játszani, ilyen játszani. Mi a folyt? Külföldi spanyol, amerikai, hát ebben egy időben nagy hiba volt, mert kevesen tudtak idegen nyelveket, így egy ilyen megbízható szinten a operatív ellenőrök közül, de hát azért nagyon igyekszünk. Különben is nem adja ki magát senkinek, csak angolul beszél. No, és mi a folytatás az ellenőrzésnél? Érdemes azt tudni, és ez megint egy nagyon jelentős tévhit, hogy ott a helyszínen nem születik meg az ítélet. Szóval nem születik meg az, hogy akkor most mennyit kell fizetni, vagy kell egyáltalán. Tehát a helyszíni ellenőrzésnél az operatív ellenőr végrehajtja az ellenőrzést, és ebben ír egy jegyzőkönyvet. Ennek a jegyzőkönyvnek egy példányát átadja az adózó vagy képviselő számára. És majd, amikor másnap, az első következő munkanapon elkezdenek vele foglalkozni, legfeljebb 30 napon belül, az általában hamarabb, születik egy határozat arról, hogy tehát az ellenőrzésnél az ellenőrök ezt tapasztalták, megvan állapítva a nyugtalanodása, a foglalkoztatott ellenőrzésnél a bukó része. Ezért ennyi mulasztási bírsággal sújtom, ez egy közigazgatási határozat. És akkor innentől még van egy jogorvosabb szakasz, tehát ezt meg lehet fellevezni, akkor egy másodfokat még a NAV-nak egy teljesen másik független egysége, még jelenten el lehet vinni bíróságra, tehát onnantól van egy rendes jogorvosabb szakasz. Ebben amit érdemes megjegyezni az az, hogy egy ellenőr az a tényeket fogja rögzíteni. Nem ő mondja meg, hogy mennyi lesz. Egy ellenőr annyit mond meg, ellenőr pár, hogy mit tapasztalt, kapodjuk, tehát nem kapodjuk be. Be volt jelentve a foglalkoztató. Nem jó, nem volt bejelentve. Esetleg még olyat tud megállapítani, hogy inzultálták, vagy nem inzultálták, akadályozták az ellenőrzést, nem akadályozták, stb. Arra felhívnám mindenkinek a figyelmét, hogy az ellenőrt semmiképpen sem álltsa. Tehát sajnos mostanában nem, egyáltalán nem tömeges, de volt egy-két eset, ez a sajtó kibejárta. Az a helyzet, hogy egy bukó nyugtával csak pénzt lehetünk. Esetleg a rendszámot nem tudom majd, hogy lesz a FM-es vonulat. Viszont, hogyha megint ki az ellenőr, tehát egy nagyon-nagyon irracionális magatartás ellenőröket bántani az után. No, akkor a bevezetési tapasztalatok után nézzük, hogy most már mindenkinek van pénztárgépe, akkor ez milyen kötelezettségekkel jár. Hát elsősorban ugye nyugtát kell adni, tehát a gazdasági esemény. Úgy, ahogy megtörténtek. Mondjuk Budapesten erre nincsen lehetőség, de hogyha a taxiórának által mutatottból engednék, mint a Szegedi sofőr, akkor a tényleges gazdasági esemény értékéről, a valóságos értékéről kell, hogy megjelenítani. Ugye Budapesten erre nincsen lehetőség, mert fixálom szabottában. Ezt kevesen tudják, de az egyéb pénzmozgásoknak még bizonyítani kell. Ezt megint nem csak a taxisokra szabták ezt a rendelkezést, de hogyha mondjuk egy boltban valaki nagyobb összegű készpénzt beletesz a fiókba azért, mert majd jön valami szállító, akit ki kell fizetni, vagy elviszi a pénzt, mert már túl sok van benne, akkor ilyet szabad csinálni bármikor, vagy bármikor pénzt tud menni. Szabad ilyet csinálni, csak bizonyítani kell, minden pénztárgép alkalmas ki- és befizetési bizonylatnak a kibocsátására, meg kell mondani, hogy belet fizette. Értem, ez a taxisokra is igaz, tehát a Driftkóból az egyéb pénzmozgásokat kivetelődnek betesz, különösen az elején, amikor nyitó pénzkészletet beletesz, váltópénzt, ezt bizonyítani kell, tehát amikor a nap során esetleg egy ilyen rovancsot végez az ellenőr, tehát megnézi, bizonyítatolt bevételeknek, illetve a pénztárló eszközben levő pénznek a viszonyát egymással, akkor ennek észszerű kereteken belül stimmelnie kell. Az észszerű kereteken belül ez a, tehát az 5 forintat még észszerű kereteken belül van. Aztán ezt az ápai számot ki kell írni, erre most már egészen jó megoldásokat láttam, tipikusan az engedély szám. Mellé rakják ki, ez így rendben szokott lenni. Tehát ki kell írni a pénztárgépnek az átvészelmet. A pénztárgépnak ott a helyszínen kell tartani. Lehet a csomagtartóban, hogy mit tudom, hogy hol nem kell ott lobódni, ha visszatudjatok. De szükség esetén ezt át kellhet adni. Az üzemeltetőnek a kötelezettsége az, hogy az adatszolgáltatás, tehát a pénztárgép automatikus adatszolgáltatása, az ténylegesen meg is történjen. Tehát az az üzemeltető, tehát a taxis felelőssége, hogy az adatkapcsolatra biztosítására vonatkozó szerződést megkösse. Az elején azért tipikusan megkötötték egy nagy csomó papírban, ez az egyik. De hogy ne mondják fel a szerződést, ne fizessék a díjat, egyéb módon, mondjuk ilyen dolgfóriával, vagy egyéb módon ne akadályozzák az adatszolgáltatást, ez megint csak a taxisnak a felelőssége. A éves felülvizsgálat, ez lassan közeledik. A pénztárgépeket nem csak a taxisoknak, hanem mindenki másnak is éves felülvizsgálat alá kell vetni. Ez lényegében olyan, mint a kocsiknak a műszakia. Ezt így mindenki érti. Évente egyszer kell megcsinálni, úgy, hogy egy éven belül, tehát lehet a 365. napon, a 367-en inkább ne legyen. Na most ebben a taxisok meglehetősen jó tárgyalási pozícióban vannak a forgalmazókkal kapcsolatban, szemben, mert amennyire tudom, a taxisok direktben a forgalmazóktól vették általában ezeket a gépeket. Tehát a forgalmazóval nagyobb csomagban le lehet tárgyalni ennek egy ilyen költődőkény megvalósítását ezeknek az éves felülvizsgálatoknak. Illetve az éves felülvizsgálatoknak, és ez a nagyobbik mozgástér, hogy ennek elvileg, nem ennek gyakorlatilag is, az adott boltba kell megtörténnie. Most a taxisoknál az adott boltnak nem nagyon van hely, mert pedig máshol van a taxis. Tehát ezt meg lehet úgy csinálni egy megfelelő szervezésre, tavaly év végén is tapasztaltunk, hogy az éves felülvizsgálatokat valamilyen rend szerint bemennek a forgalmazóhoz, vagy valamilyen szervizbe, mondjuk ebédidőbe, és akkor amíg megebédelek, megészítik rá, és mindig meg is történik ez a éves felülvizsgálat. Tehát ebben ez azért jelent mozgásteret, mert normál pénztárgépek esetén szerviznek tipikusan ki kell menni, akkor ott vannak, nincsenek, ott feltartják, stb. Tehát egy sokkal körülményesebb tudjuk szervezni akkor, hogyha az adott hálózat különböző bolygóhoz, házhoz mennek a taxisok, mondjuk akkor, amikor egyébként arra járnának. Illetve, amit még érdemes tudni, hogy van egy adóügyi ellenőrző egység őrzési kötelezettsége a adózóknak, tehát az üzemeltetőnek, tehát a taxisnak. Hogyha valami miatt a pénztárja tönkre megy, vagy másokat vesz, vagy bármi miatt, ezt az adómegállapításhoz való jogellépésén belül meg kell őrizni. Ez a lényegében 6 év, tehát nem pontosan, hogy 6 évig ezt meg kell őrizni. Kivéve akkor, hogyha átszemélyesítéssel adta tovább a pénztárgépet, tehát valaki másnak átszemélyesítette. Ezek a gépek, amik a taxisoknál vannak, azok már mind alkalmasak átszemélyesítéssel. Tavaly március, vagy hát idén márciustól megy ez a technikailag is megy ez a folyamat. Már több ezer átszemélyesítés van így a pénztárgépekben. Tehát őrizni kell. No, néhány szó a taxizásnak a adó vonzatairól. A számokból, ami ki van vetítve, elég jól látszik, hogy nagyon népszerű lett a kata. Már 15 végéről, 16 végéről is lényegesen nőtt a katások száma. Évközben különösen nagyon nőtt. Tehát mára a taxival, taxizással foglalkozó adóalanyok több mint fele ebbe a kata adózási konstrukcióba tartozik. Szerintem ez egy kiugróan jó ajánlat az államtól arra, hogy az ilyen nem túl nagy bevétellel, tehát ez a 8-10 millió forint környékhez nem túl nagy bevételnek számít egy uniós összehasonlításban egy vállalkozásnak különösen. Ez egy kifejezetten jó ajánlat, nézzük is meg a szabályait, tehát a kisvállalkozások tételes adóját. Tehát egyéni vállalkozók, illetve olyan BTP és KKP és közkereseti társaságok, van egy ilyen, úgy értem, hogy nagy számban, választhatják, de csak akkor, ha kizárólag magánszemély tagjaik vannak ezeknek a vállalkozásoknak. Évközben is be lehet jelentkezni, tehát ha valaki azt mondja, hogy hopp, én felcsapok katásnak, akkor december 1-től lesz katásnak. Elsőjétől ez egy fix összegű adó, havonta vagy 50, vagy 75, vagy 25 ezer forint, alapesetben 50 ezer, hogyha mellékállásban végzi az ember, tehát van egy legalább 36 órás foglalkoztatott jogviszonya mellett, akkor 25 ezer forint, és hogyha ő maga választja, akkor pedig 75 ezer forint a havonta fizetendő összeg, ezért magasabb összegű ellátásokra lesz jogosult saját választása alapján. Cserébe biztosított lesz, tehát TB-je megvan, szabad így fogalmazni. Nyugdíjra, munkanélküli segélyt, most nem tudom, hogy hívják, arra jogosult lesz. A 90, tehát hogyha 50 ezer forintot fizet, akkor 90, mintha 90 ezer forint lenne a jövedelme, ha pedig havi 75 ezeret fizet, akkor mintha 150 ezer forint lenne bruttó jövedelme. Ez egy elég jó ajánlat. Nézzük akkor az ellenőrzési tapasztalatokat. Azt nem mondhatom meg, hogy hány száz vagy hány ezer ellenőrzésből jöttek ezek az arányok. Nézzük az arányokat. Tehát az ellenőrzések 100%-et tekintjük, akkor kb. 27% volt buta. 27% volt problémás. Úgy, hogy ebből a 27%-ból 20% számára egy megfelelő bizonylatot, ez tehát a nagyon problémás része. További kb. 2% volt olyan, ahol a foglalkoztatotti jogviszonnyal voltak problémák, és volt további 5%, ami ilyen kisebb szabálytalanság merültek fel, viszont 73% az meg zöld. Na most ez viszonylag sok ellenőrzésből jön ez a tapasztalat. Kettő ötletem volt ezzel kapcsolatban, hogy mi lehet. Az egyik az az, hogy, és nem tudom eldönteni igazából, hogy melyik az egyik lehetőség az az, hogy a taxisok körében is védik az a hatás, mert valamikor a 70-es években mutattak ki, vagy gyakor nemesítettek, és ez a kisebbség, ami többségnek hiszi magát, illetve a többség, ami kisebbségnek hiszi magát.
Tehát ahány taxisofőrrel beszéltem, és eljutottunk odáig, na, és hogy mennek a dolgok, bizonyítanak alá szemben, hogy a borot csinálják többiek, mindenki azt mondta, hogy nem. Én mindig szoktam, persze, még a végén pont nem adott, de én mindig szoktam, hát a többiek szoktam. Ez volt a nagyon tipikus dolog. Tehát ez az egyik lehetőség. Tehát, hogy azt gondolják a taxisok, hogy nem nagyon szokás diktát adni, holott a többségük szokott diktát adni, csak valahogy az a hiedelem, hogy azt nem értik, hogy ez miért csinálják. Hogy miért mond ilyeneket nekem? Mert nem tudja, hogy hol dolgozom. Hogy itt az, tehát, hogy... A másik lehet, tehát az egyik az, hogy itt minden rendben van tulajdonképpen, vagy hát nincs olyan nagyon nagy baj, csak a hiedelem az a problémát kicsit elnagyítja. A másik lehetőség pedig az, hogy hát elég vénák vagyunk az ellenőrzésben, tehát hogy nem tudjuk jól megállapítani azt, nem tudjuk elég jól kiszűrni azt, hogy nem fogjuk átadni, meg rossz színészek, meg nem elég vidal hajunk, meg nem látszanak elég részek, mit tudom én, tehát nem tudom eldönteni, hogy melyik az igaz. Ami viszont biztos, és ezt kérem, hogy valaki ezt tudja, akkor világosítson fel. Azt nem értem, hogy a torkóban lehet az, hogy valaki, aki egyéni vállalkozó hatás. Tehát, ha adjuk tehát, akkor nem kell tőle több adót fizetnie. Ugyanakkor, ha meg nem adjuk tehát, és ezzel lebukik, akkor meg bukja a katát. Ja, nem tudom, hogy ezt tudják, de legalább két évre bukja. Nem értem. Tényleg nem értem. Úgyhogy ha valaki ezt
mondja... Ott a válasz. Jelzetek itt lassan. Nem, ott hátul a válasz. Hiszen meg
túlfogott is. Ipari tagozat? Igen?
Pontosan. Ez a lényeg.
Köszönöm a kérdést. Záró mondatként, hogy válaszoljuk a kollégáknak, hogy miért kellett bevezetni ezt az egész ügyességet? Érdemes tudni önöknek, taxisok, hogy ezt most idéztetem, hogy önök az egyébként dinamikusan fejlődő magyar idegenforgalomnak és turizmusnak a kihagatnak. Tehát egy turista jellemzően először, és ha nincsenek túlhoz tapasztalatai, akkor utoljára, itt az egyik első és az egyik utolsó olyan, hogy taxisokhoz kötődik. Nagy a taxis piac, hát önöknek különösen nagy merevelőne, de azért az idegenforgalmi piac még ennél is sokkal nagyobb. És egyszerűen nem engedheti meg egy állam magának, hogy kiragata az olyan rendezetlen legyen, mint amilyen mindamilyen rendezetlenségről önök is gyakran panaszkodnak kamerán kívül. Összességében tehát az online pénztárgépek bevezetése, az a taxis piac átlátható működése, tisztább működése felé egy pozitív lépés, de hát azért még lehet lépni. Köszönöm szépen!
Köszönöm szépen! És akkor most lehetőség van kérdések és reményteli válaszok, itt azt hiszem vannak jelentkezők, Sipeki úr fogja körbeolkozni meg.
Bocsánat, gyorsan hadd kérdezzek meg egy egyszerű, hogy fontos mindenkinek. Mi a taxaméterjú listánkőzés?
Hát, igen. A taxaméterjú listánkőzés, tehát először is taxamétert kell használni, mert az egy mérőeszköz. Tehát a mérőeszköznek hagyományosan két sapkája volt, egyik sapka mint mérőeszköz, tehát ami megmondja, hogy mennyit kell fizetni, hogy hány kilométer, hány perc. A másik pedig egész a legutóbbi időkig, ez volt a bizonyatolásnak az eszköze, tehát a 21/1995-ös PM rendelet, az a taxaméterre vonatkozóan előírta azt, hogy képesnek kell lenni nyugdíjat átadni. Ez jelenlegi szabályozásban átvonult, ha a pénztárgép rendelet a 48/2013, akkor a taxaméter rendelet pedig a 49/2013. Ezt a 49-est tudomásom szerint sajnos most nincs itt a Nemzetgazdasági Minisztérium, már még nem az egész, hanem csak a képviselő. Tehát, hogy ezt hatályon kívül kívánták helyezni, ami hát egy viszonylag hosszú vitához vezetett az érdekképviseletekkel. Nem helyezték eddig még hatályon kívül, viszont én láttam, önök is láthatják, mert ez egy nyilvános anyag, a 176/2015-ös taxis kormányrendelet, 15-ös kormányrendelet módosítására vonatkozó notifikációs eljárásnak a dokumentumát, ez a Európai Unió honlapján, aminek ez a standstill date-je, tehát az észrevételezésre rendelkezésre álló időpont a szeptember valamikor jár le. Ebben ott van a 49/2013-as tapasztalatok kihelyezése. És akkor innentől én nem tudnék ezzel kapcsolatban határozottat mondani, de én azt sejtem, hogy az a 49-es szabályon
kívül
lesz.
Most jelen pillanatok kell...
Pillanat, tartsuk be a mentális formákat.
Tehát, hogy most kell-e taxamétert használni, kell taxamétert
használni.
Nem, nyugtán alapvetően online extrabírből.
Hát ezért nem
ütletet
segítségek.
A kérdésem az lenne, hogy a taxi órában szereplő és a pénztárgépben szereplő összeget meg kell egyezni.
Nem, sőt bizonyos esetekben mondjuk, hogyha túl sok ilyen felírós, meg céges, meg bónos, meg tudom, hogy milyen fuvar volt, akkor kifejezetten nem egyezik meg. Tehát ugye az a fuvar, amire én nem tudom, ami papírt írok, és majd hóvégén leszámlázom, az nem jelenik.
Évvégén
szimulázom?
Évvégén meg kell egyezni, vagy nem?
Minek?
Amit kérdeztem a pénztárgépnek, és a faxa mindent.
Természetesen nem, hiszen a bevételeknek egy része pénztárgépben, és egy másik része meg számolás.
Farkas László vagyok, CD 98-as. Az első között vállalkozom Magyarországon. Tehát a közelebbik az adóbevallás ideje, tehát az adóbevallásom alapján a pénztárlékemet összeképezi.
Az összes bevételet képezi, ami pénztárképes bevétel, számlás bevétel.
Megértettem, köszönöm szépen.
Pénztárképes bevétel és számlás bevétel.
A cserfősztott taxifáj, egyébként a szabadjobb a képvisel, hogy tehát ha az utas kér áfás számlát, ami szigorú számlát, akkor az nem kell ügynök, hogy nem a pénztárképe.
Így van.
A másik, és ha...
Nyilván egy köszönöm ellenőrzést, hogy gondolom meg tudja mutatni majd a többére ennek az okokkal.
Így van. A másik kérdésem az az, hogy ha én aznap lezárom a pénztárképet, mert befejeztem, akkor már az egyik dolog a fakba, ami a készlet számokonnál bevétel, a másik a privát pénzem, ez már összerakható. Akkor miért kell ha már katás vagyok és adózok viszont ezért hozunk.
Mert az, hogy milyen konstrukcióban adózik, az a egy pénztárgép határ az használati kötelezettségekre nincsen összefüggés.
Ez azért egyszerű, hogy nekem lehetne esetben a katások esetében, hogy tudjunk dolgozni. Azt és ne számoljunk fejre.
Ez én az adóhivatalban vagyok egy elvegyi osztályvezető, ami oké, hogy a legalább szintű vezető. Tehát még ha esetleg meg is veszik, biztos, hogy annyira az alján lesz a listának, hogy sosem fogod elérni a lista a mutatót. Tehát a különböző szabályokat nagyon, nagyon nehéz átvariálni az szerint, hogy ha te itt ezt választottad, akkor ezek a szabályokból ez a 8 nem vonatkozik rá. Ez jogalkotásilag rettenek.
Lehet volna, hogy gondolkoztak ebben, hogy a taxiórán, hiszen az összekötik a pénztárgépet. És a taxióra miért nem lett a...
Én egyszer vállalom összekötöm, hogy
tudom, miért nem lett a... Miért nem lett a taxióra?
Az a helyzet, hogy ez nincs tiltva.
Hogy lesz?
Tehát... Nem is lesz tiltva, gyerekek. Tehát... Az más kérdés, hogy nem volt előírva a rendeletre, hogy ennek így kell lennie. Hogy nem mondjuk itt a háttéregyeztetésekről, mert itt nem hivatalos információk, de egy időben úgy látszott, hogy a taxisok kifejezetten szeretnék azt, hogy ez egyben legyen. Aztán meg az látszott, hogy nem szeretnék. Biztos azok másik taxisokkal, aki nem tudom. Lényeg az, hogy nem tilos összekötni, tehát most sem tilos olyan taxogétert, illetve pénztárgépet kifejleszteni, leengedélyeztetni, forgalomba hozni, használni. Használni csak akkor, ha van engedély, és még nincsen. Ahol a taxaméter, meg a pénztárgép, meg a tablet, meg a kártyaolvasó, meg a körömorló, meg mit tudom, hogy mindenre van építve. Szabad ilyet csinálni. Csak valami miatt eddig még nem csinál. De már két éve is szabadott volna.
Egyes volt, hogy összetenek tudni, hogy a számára azt mondja, hogy mindig szerepelni kell rajta a nevének,
hogy igen.
Jelen pillanatban nagyon sokszor futok bele, lehet, hogy csak én külföldi, egyszerűen nem hajlandó megadni. Még a cég nézsz, a cég megnézse. Ebben az esetben az kellettem számára, vagy nem?
Valamilyen módon mindenképpen bizonyítatlanul kell a gazdasági esemény, ilyenkor adjon nyugtát, de nyugtát csak pénztárgépből tud adni. Akkor viszont meg kell adnia a nevét, címét, mert az a számlának egy valaki kelléke, egyébként általában az Európai Unióban mindenhol. Ebben, hát ha még van időnk, akkor erre egy két percet talán érdemes elszánni, hogy Európán belül a számla, tehát Magyarországon is a számla és a nyugta között úgymond van egy ilyen, hogy egyszerűsített számla. Ez lényegében úgy néz ki, mint egy nyugta, csak rajta vannak a konkrétan a vásárolt tételek vagy szolgáltatások. Ugye egy nyugta az elég annyi, hogy 470 forint köz, 3-as gyűjtő. Az egyszerűsített számla az magyar szabályozásban annyival több, hogy rajta kell lenni az összes tételnek, bruttó összegben, és a vevő neve címének is. A Az európai szabályozás számos országban olyan egyszerűsített számlán, hogyha legfeljebb 100 euró az értéke, akkor számla, de nem kell rajta lenni. Tehát vélhetően ezek a felhasználók olyan országból jöttek, ahol, például Portugáliából, ahol számlának hívják, számla is, és lehet számolni, de kis összeg esetén nem feltétlenül van rajta a legnagyobb címe. Ez majd biztos egyszer lesz, hogy harmadik.
Persze, nem vagyok
nem. Nyugtát adni neki pénzt. Hát ha nem hajlandó megadni a nevét, akkor nem tudod számlát adni neki, ha csak ki nem talál
előtt. Igen, mondtad.
Ez így van. Ebbe, ha azt mondtad, hogy a utas, amit akar, ez egyrészt igaz, másrésztről, tehát ha ő azt mondja, hogy Kossuth Lajos és Röhög, akkor ez az adózótól, ugye általában az üzemeltetőtől az elvárható gondosság határain belül van az, hogy ezt ne higgye.
És a japán utasoknak mit egy japán kínai?
Hát, az adóbevételek
a reptére vagyok a szájjön.
Japán turisták.
Erre mondjuk a reptére van 5 percem arról, hogy kínai egyes utókból. Közben húzom le a kártyáját. Csinálj neki nyugtát, vegyem elő a gépet, abba üssem bele a dolgokat, rakjam ki a csomagokat, és még álljak sorba a sorompornál. Ugye azt mondjuk, hogy miért nem adok...
Már ülőjük végén kezdje.
Bocsánat, igen, persze, igen. És nem egy irodában ülök, uram, ne haragudjon. Nem egy irodában ülök, hanem én veszélyes üzemben dolgozom. Én ezt nem tudom megtenni, hogy már közben megirodottam. Ez az egyik fele. A másik fele a nyitó egyenleg. Én például nem teszek bele egy ikvegyereket. Tudja, hogy miért nem? Mert nem vagyok pénztáros. Mert nem úgy vagyok, mint egy közértes, hogy van nekem egy pénztárgép, mert van benne 5 forintos, 10 forintos, 20 forintos, 50-es meg 100, és nem tudok én a pénzekkel variálni. Örülök, hogyha az utas, mikor megállok a Rákóczi úton, vagy a Tilosban, vagy bárhol, mert az utas mindig ott akar megállni, ahol nem szabadna, és nem tudom odavinni, ahol meg. Képzelj el, hogyha mindenki tudom, odavinnék, ahol van szabad parkolóhely. Nem tudom odavinni. Elég hangos vagyok. És nekem nincsen arra időm, hogy pénztár, tehát szám...
Nem életszerű.
Tehát elővenni a... Mondolj el, hogy ez mennyi idő.
Összefoglalnám azok számára, akik nem hallották, tehát hogy hülyeség az egész, és teljesen életszerűt le, hogy tövessék a pénztárgében. Ez ugye rossz hírem van, tehát az adott ágazatnak a megfelelő kitisztítása, de azért nem mindenki. Igenis megköveteli a rendes bizonylatolást, mint minden más ágazatban, nem csak Magyarországon, hanem az Európai Unió minden országában, bizonylatolni kell. Nem tilos egy hatékonyabb bizonylatolási rendszert fejleszteni, tehát ha eleve tudják, hogy ki az utas, akkor nem tilos átadni a pénztárgépnek, számlázatoknak, akármi csodának az adatait. Tehát lehet, hogy a jelenlegi állapotban nagyon életszerűtlen az ön technológiai felszereltségével ez a tevékenység, akkor meg kell változtatni a technológiai felszereltségével. Ezt azért elég régen lehet.
És ezt erre mondja
nekik, elnézést, szóval annyiba közben, hogy itt a másik kedves előadóink is időhöz vannak kötve, hogy nem lelőve a kérdéseket, mert ezek nyilván nagyon fontos kérdések, és Mizsányi úr gondolom marad még.
Ezek szerint.
Természetesen marad még, tehát lehet vele beszélni. Én azt javasolnám, hogy picikét, ha már úgyis az ellenőrzések szóba kerültek, nézzük meg fővárosi és megyei szinten, hogy ezek hogyan zajlottak. Rónai Tóbert Beatrix a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumtól, és Rásó Hajnak a fővárosi közlekedési központtól. Nem akarok véletlenül se, hogy bárkibe benne maradjon a kérdés, csak mint a időhöz vannak a hölgyek kötve, ezért azt kérném, hogy annyi tüzelmük legyen, hogy ezt